ez egy fantasztikus összejövetel lesz, azért, mert itt vagy, és azért, mert az Isten igéjét fogjuk olvasni és tanulmányozni. Gyertek velem és dolgozzunk együtt. Az üzenet címe, küzdj a hitedért, ma is ebben leszünk megerősítve, megerősödve, hogy Isten minél többet adjon a hit titkából, leleplezést. Szeretnék egy írótól, Isten nagy emberétől idézni a könyvéből. A tömeg hite, ez egy alfejezet cím, a tömeg hite segítheti vagy gátolhatja a kenetet. Ez a címe. Szolgálatom évei alatt felfedeztem, hogy amikor a jelenlevő sokaság időzőjel azonos hullámhosszon van, a prédikátorral, a tanítóval, dicséretvezetővel, akkor a kenet sokkal erősebb. A prédikátor jobban prédikál. A tanító jobban tanít. Az énekes jobban énekli a dicséreteket. És segíteni tud a gyülekezetnek abban, hogy Isten színe elé járuljanak. Azonban a tömeg ellene hat, vagyis mindegy, mit csinálnak, úgysem tartanak velünk, keserves munka vár a szolgálatot teljesítőre. Egyes helyeken, ahol Jézus járt, a tömeg vele volt, amikor arról kezdett beszélni, hogy a kenetet kaptam. Nem álltak ellent neki, hittek neki, és elkezdték összegyűjteni a betegeket azzal, hogy na hát, ezt mindenkinek hallania kell. Másutt azonban felháborodtak azon, hogy Jézus azt mondta, a kenet rajtam van. Felugrottak és kiűzték őt a városukból. Nem ezt mondja a Biblia? Meg kell állapítanunk, hogy a kenet, Isten gyógyító ereje, nem árad csak úgy válogatás nélkül össze-vissza. Nem árad csak úgy akárkire. Miért? Azért, mert ezt az erőt a hit hozza működésbe. És a tömeg hite segítheti vagy gátolhatja a kenetet. Ott is volt tömeg, ahol a vérfolyásos asszony volt. Tolongott a sokaság, mégis csupán arról az asszonyról jegyzi fel a Szentírás, hogy meggyógyult. Honnan tudom, hogy a tömeg volt ott? A Szentírás egyszerűen azt mondja, hogy Jézus úton volt Jairus háza felé, amikor az asszony átfurakodott a tömegen, hogy megérinthesse Jézus ruhájának legalább a szegélyét. Idáig. Érdekes, ugye? Tehát egy közösség, ha nincs fejlesztve hitben, akkor nem fog olyan eredményeket elérni, amit szeretne, hogy elérjen. Sőt, úgy is mondhatnám, ha egy közösség nincs fejlesztve hitben, akkor nem is tudja, hogy milyen eredményeket lehet elvárni. Így van? Amen. Tehát Isten azt szeretné, hogyha egyáltalán értsük azt, hogy mi az, hogy hitben élni, és az milyen opciókat hoz létre az ember életére. A cím ugye a hitnek a harca, fel is olvasom az 1 Timóteus 6.12-t ma. Ezt az igét még szerintem nem hallottátok. Harcold meg a hit szép harcát, 11-es versszakot is elkezdem olvasni, de te, ó Isten embere, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelítséget, harcold meg a hitnek szép harcát, Isten embere, nyerd el az örök életet, amelyre hivatattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt, ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat, ama boldog, és egyedül hatalmas, a királyoknak királya, és az uraknak az ura, aki az egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, aki az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség, és örökkévaló hatalom. Amen. Testvérek, hagyd kérdezzem meg tőletek, hogy mi hitben járunk, és nem? Látásban. Amen. Ma is erről lesz szó, hogy hogyan tudsz megmaradni a hitben való látásban. Sok dolgot hoztam neked, nem tudom, hogy mi fog előjönni, és rögtön imádkozom is érted. Uram, hálát adok az Úr Jézusnak a nevében, hogy van megigazulás az Isten országában. Hálát adok, Uram, hogy ez közösségbe hoz bennünket, te veled. Köszönöm, Uram, hogy tanulmányozhatjuk ezt a mai napon is, és olyan ajtót nyit meg számunkra, amelyben Isten ígéretei meg tudnak nyilvánulni. Hálát adok, Uram, te neked Jézus nevében, hogy adsz ismeretet, és ismeret által el tudunk jutni bizonyos ígéretekhez, szellemi javakhoz, dolgokhoz, amelyeket te előre elkészítettél. Köszönöm, Uram, hogy Isten természete fog bennünket egyre nagyobb módon birtokba venni, és hálát adok, hogy mindazt, amit elkészítettél, azt, Uram, megláthatjuk. Köszönöm, hogy a feltartóztató erőket megkötözhetjük a mai napon egy akarattal, egy szívvel, egy szájjal, hogy lássuk azt, amit Isten akar, hogy lássunk, hogy egy olyan bölcs és látó nép álljon föl, akik megtörték az előző generáció mindenfajta gonosz hagyatékát, és nem engedik, hogy a múlt beárnyékozza a jelenüket és a jövőjüket. Hálát adok, Uram, hogy megszűnik a kacsingatás a világ, illetve a múlt felé, és egyre jobban látjuk és kiábrázolódik előttünk a kép Krisztusról, mi pedig elváltozunk Isten megigazoltsága által. Amen, amen. Dicsőség az Úrnak. Szóval, ez a hitharcát harcoljuk, és ma is előrébb jutunk egy picikét, hogy mit tanít az Úr ezek a dolgokkal kapcsolatban. A lehetetlennel Isten akar foglalkozni az életünkben, a hit szeret foglalkozni a lehetetlennel. Előző tanításaimban használtam olyan jelzőket a hittel kapcsolatban, például, hogy a hit az egy pedagógus, emlékeztek rá. Beszéltem arról, hogy a hit az nem csak egy nevelő, egy pedagógus, egy mentor, hanem a hit az egy levegő számunkra, O2. A hit nélkül nem tudsz létezni Isten királyságában, Isten országában, a kereszténységedben. Hit nélkül megfulladunk. És ma pedig, amit elhoztam neked, azt, hogy a hit pedig szeret olyan dolgokat tenni, ami a lehetetlennel foglalkozik, a hit, ami fejlesztünk. Mibe fejleszt bennünket? A lehetetlennel kapcsolatban. Hogy a lehetetleneket legyőzzük. Azokat a lehetetleneket, amiket le lehet győzni. Isten előre megtervezte, hogy legyenek lehetetlen dolgaink, és el azt is megtervezte, hogy ezekben a lehetetlen dolgokban pedig mi győzzünk. Amen. Gyorsan nézzünk egy pár igét ezzel kapcsolatban. Jobb 42.3-nál kezdjük, aztán a Zsoltárokhoz átmegyünk. Dávid értette ezt, rengeteg hit célja volt Istennek Dávid szívében, és ezeket a hit célokat meg kellett valósítania. 10 éven keresztül a pusztában, 11 éven keresztül a pusztában nem tudott a királyságba belépni, abba a kenetbe, ami az övé, de a hit pedig megmutatta neki, hogy az igaz ember hitből él, ott fölgyűrte a kezét, az inget a kezén, hogy neki kezdjen majd a valódi építés, ez, amit Isten szánt számára, és meg is csinálta, értette a hit dolgában, értette a kegyelmet, és Krisztus proféciáiban úszott, és boldogság, eufória vette körül őt. Jobb, 42, mit mondtam? 42.3, ott is vagytok már, ugye? Gyorsabban folytok, mint én. Egytől is, hogy értelmes legyen, mit akarok mondani. Jó pedig felelt az Úrnak, és mondta, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul, megvalom azért, hogy nem értettem, csuda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, és kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Az én füleimnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban. Idáig. Azt mondja Istennek az igéje, hogy egy lehetetlen burok vette őt körül, Jobb, és nem szeretné, hogyha ez a lehetetlen annyira leuralná és befolyásolná a szellemi életét, hogy az örök rendet felrúgná a saját életében, ugyanis az Isten a földre egyfajta törvényszerűségeket hozott létre. És nem szeretne ellene menni ezeknek a törvényszerűségeknek. Utána azt mondja, hogy be kell ismernem, hogy nem értem. Azt szoktuk mondani, hogy először be kell ismerned valamit, hogy nem értesz, hogy hozzáférj az értelemhez. Mert ha te meggátolod magadat azzal, hogy te értesz hozzá, azzal meggátolod Isten szellemét, hogy oktasson, hogy tanítson. Akkor jön be az értelem és a tudás, ha kijelented, hogy nem értesz teljesen bizonyos dolgokat. Hadd mondjam el, hogy a kijelentett ismeret, amit a Pál is az Efézusi levelében apostolként, pásztorként a legmegfelelőbb pillanatban, a legnagyobb hangsúllyal hangsúlyoz, hogy nyissa meg Isten újjászületett emberek életében a szívük szemeit, hogy lássák a láthatatlant, és ezzel kapcsolatban le is bontja, hogy miket lássanak. Ebben a kinyílásban, megismerésben nincs vége az életednek. Van egy kezdete ennek a megismerésnek, és nincs vége. Csak akkor fogjuk megérteni Istent és Isten dolgait, az örök rendet, ha fölmegyünk majd a mennybe, dicsőséges testbe. amíg itt élünk a Földön, ez egy progresszív növekedésnek van adva a kijelentés, ha befogadod a bölcsesség és a kijelentés szellemét, ami testvérként együtt dolgozik, ahogy Pál tanítja a mennyből. Tehát kigáncsolja az örökrendet, megvalom azért, hogy nem értettem, csuda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Ekkor még Jób életében nem nyílt meg az a valóság, amelyet Isten kinyit neki, már ott van egy centire, és aztán Isten kinyitja neki. Tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy meglássuk a láthatatlant, fölfogjuk azt, hogy a hit hogy tud dolgozni, isteni értelem kell, és itt az a héber szó van, egy kicsit hagyj menjek ebbe bele, hogy biná. És ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy értelmes valaki, hanem olyan értelemmel bír, ami már az övé. Például beszéltek, van egy ilyen ige, vagy a Prédikátor könyvében, hogy a bölcsességnek van olyan munkája, hogy uralni tudod a bölcsességet. Hogy úr lesz az életed fölött a bölcsesség. És a bölcsesség pedig ural téged. Ez azt jelenti, amikor már nem csak, hogy egy-egy esetekben vagy bölcs ember, hanem azt jelenti, hogy felnősz oda, hogy téged Isten bölcsnek nevez. Nem csak bölcs döntéseket hozol, te leszel a bölcs ember. Tehát a tulajdonságod részesévé vált az, hogy értelmes vagy, és érted az örökrendet, érted azt, hogy hogyan kell elmozdítani saját magad életéből, vagy mások életéből a lehetetlent. A csuda dolgokat. Mert a csuda dolog itt azt jelenti, hogy lehetetlen, megfoghatatlan, és csodás dolgok, amikhez nem férünk hozzá, csak hit által. Amen. Na nézzünk még egy pár dolgot ezzel kapcsolatban. Nézzük a 106-os Zsoltárt. Néhányat szeretnék csak, ezek nagyon izgalmas igék számomra, azért hoztam el nektek, 106 vagy, hát számomra izgalmas, lehet, hogy számodra nem annyira izgalmas, de remélem, hogy izgalmas lesz most majd ezután, amiután elolvassuk ezeket az izgalmas igéket, ami számodra még lehet, hogy nem izgalmas. 106-7. Atyánk, nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelme nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél, de ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét idáig. Látod, mit mond? Hogy Dávid tudja jól, a Szent Szellem által, bölcs király volt, a királysági pozíciója őt nem csak pozícióba emelte, funkcióba, hanem bölcsi is tette a kenet, hogy nem értették meg a zsidók az Exoduskor, mikor kivonultak Egyiptomból a csodákat. Nem emlegették meg kegyelme nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. Nem értették meg, hogy a láthatatlan és a kegyelem hogyan tud együtt dolgozni, és hogyan tud a kegyelem hitáltal elmozdítani láthatatlan, nehéz, feltartóztató erőket az ember életében. Tudja jól egy Dávid, hogy mi történt Mózes életében. Mi volt a hiba? Hogy nem tudták elmozdítani a nehezet, a láthatatlant. Azért, mert a kegyelemben nem láttak bele. Ami a hitnek a párja, a testvérpárja. Amen? Menjünk tovább, 119-27. Add értelem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról. Add értelem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról. Ez a csodálatos dolgaid, ezt Károly nem annyira tudja kihangsúlyozni, itt ugyanúgy a csoda van. Fordítom az én fordításomban. Add értelem, megértenem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodni tudjak, elmélkedni, a csoda dolgokról, azokról a dolgokról, amit megfoghatatlan előttem, de Isten által kikutatható. Elmélkedik a lehetetlenről, hogy Istennek mi a véleménye arról, és engedi, hogy az ige az feltáruljon az életében, és megoldást adjon. Elmélkedik azon, hogyan tudja Isten az életében a lehetetlen megváltoztatni, vagy lehetetlennek tűnő dolgokat. Oké? 131.1. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim nem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csuda dolgok után. Sőt, lecsendesítem és elnémítem lelkemet, amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek olyan bennem az én lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Most egy másik fordítást is föl kéne olvasnom, hogy ezt a kettes verszakot kifejezzem, hogy mit jelent igazából, de most nem erre akarom tenni hangsúlyt, mert az idő az drága. A lényeg az első verszak, hogy nem akart olyan dolgokat meglátni, amelyek nem az ő feladat, hogy meglássom. Nem szeretett volna olyan csoda dolgokba belekukkantani, amelyeket a szíve szeretett volna, vagy a lelke, és nem Isten szellemének az akarata, az elmélkedés, és Isten kenetének a kijelentkoztatása. Értitek? Vannak dolgok, amikben nem szabad belelátni. És vannak dolgok, amikben Isten megengedi, hogy belelássunk. 139.14. Szeretném megalapozni egy kicsikét a mai napot. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosakat a cselekedeteid, és jól tudja azt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy földmélyén. Látták szemed az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Látta jól Dávid, mert a Krisztus proféciája is ez, de ő is saját magára vette, úszott ebben a kijelentésben, hogy szinte visszaélt időzőjelben ezzel, hogy érti, hogy a Krisztusról prédikál és profétál, de közben ő is vesz ebből profitot. Tehát magasztalja az Urat, hogy különleges, csodálatos a megteremtése az embernek, Dávid személyiségének, és a te személyiségednek is, és csodálatosak a te cselekedeteid, azaz csodák, csoda cselekedetek ezek. És jól tudja ezt az én pszichém, hogy már leképezte nem csak az értelme, nem csak a lelke, nem csak a szelleme, nem csak a szellemének a felfogó képessége, hanem teljesen beleáradt a személyiségébe, és megértette, tudást szerzett, olyan tényeket kapott Istentől, hogy a lelke hozzászokott ahhoz, hogy belelát a szellem dolgaiba, belelát a profécián keresztül több ezer évre Krisztus dolgaiba. Dicsőség az Úrnak. És ez, amiről most beszélek, ez egy olyan dolog, amiben a hit tud fönntartani. Hogy ne ess vissza állandóan, hogy csak az lásd, amit a lelked mond, hanem a lelked idomítva legyen, tanítva legyen a láthatatlanból, föltárulkozzon, hogy a láthatatlan tud látni a lelkeddel is, ne csak a szíveddel is. Mi a baj ezzel, hogyha csak a szívünkkel látjuk, vagy a szellemünkkel az Isten dolgait? Ez különbség egyébként, most meg is állok itt. Mi a különbség a kettő között? Gyorsan ezt le is képezem. Az egyik dolog az, amikor Isten szelleme szól a szellemednek az értelméhez, és felfogsz dolgokat. De a szívedet is meg kell győznöd ezzel, hit célokban, hogy a szíved is átformálódjon. Mert a személyiséged központja ugyebár a szíved, ebből indul ki az összes élet, viszont a szellemednek az uralma alá kell vinni a szívedet is. Ez egy nagyon érdekes dolog. És meg kell győznöd az igékkel a szívedet, hogy ab szerint éljél, amely ki van jelentve a szellemed számára. Mert Isten először a szellemeddel állt szóba. És a szellemed pedig tudja, ott van benne a lelkiismeret munkája, ott van benned a felfogó képesség, analitikus képesség, és mindaz a dolog, amiben meg tudod ragadni azokat a szellemi dolgokat, amiket olvasol. És hogyha engeded, hogy tovább folyjon a kijelentés, el fog jutni Isten a lelkedig. És az érzelmed, akaratod, az nem uralkodik. Tehát mert milyen dolog az, amikor az ember nem hitben jár? Akkor az érzékszervek szerint él. És az érzékszervek mondják meg, hogy mi a lehetséges, és mi a lehetetlen. A pszichével is lehet bizonyos lehetetlen dolgokat megváltoztatni, amelyek a világ törvényszerűségeiben megváltoztathatóak. Volt már olyan valaki, hogy halálos betegségből meggyógyult, pusztán gyógyszeres kezelésen keresztül. Vannak lehetetlen dolgok, amelyek lehetetlennek tűnnek. De én nem erről beszélek csak, hanem arról beszélek, amikor Isten szelleme valamit megváltoztat, valami hit célod lesz, és a hit pedig ledönti az akadályokat. Természetes módon ezek nem mindig történnek meg. A látható világban lévő láthatatlan beavatkozások, azok nem általánosak, az nem rendszeres, és egy-egy gyülekezet, egyház, személytől függ, hogy ez mennyire aktív. Az Isten királysága létezik, nagyobb, mint az egyház, azonban az, hogy a láthatatlanból beavatkozik Isten a láthatóba, ez nem általános. Isten nem úgy építette fel a világot, hogy rendszeresen, napi szinten csodákat tegyen Isten a világ számára és a nemzetek számára. Ehhez egyház kell az új szövetség alapján, aki formálhatja a szellemi világot. De ez feltételhez van szabva. Mik a feltételek? Például, amiről ma lesz szó, hogy a megigazultságod hogyan tud hit által működni. Mert az igaz ember él hit által. Zsoltárok 145. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. A te méltóságod dicső fényéről, tehát Isten szentségéről, karakteréről, és csodálatos dolgaidról, csuda dolgaidról elmélkedem. Csuda dolgok ezek, dicsőség azok. Itt a dolog. Isten beszéde, Isten fenntartott javai, Isten fenntartott szellemi javai számodra, látod, elmélkedik. Elmélkedik ezen. Hogy tud bejönni a láthatatlan láthatóba? Hit az egy támogató. Ha nem vagy támogató alatt, nehéz lesz. és az olyan mondatok, hogy majdnem lehetséges, az felírődik az emlékbankodba, és állandóan előveszi az ördög, vagy te saját magad, amikor ott állsz egy kilátástalan helyzetben, egy gáncs helyzetben. De kiírtjuk ezt a mondatot. Nincsen, hogy majdnem lehetetlen. Amen. Mit tett Dávid? Elmélkedett ezeken a dolgokon. Tehát az emlékét, a gondolatát át kellett változtatni. Józsué könyve. Ismeritek a sztorit? Újra elővesszük. Józsué 18. Első résztől. Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezett Silóban, és oda helyeztették a gyülekezetnek sátorát, miután meghódolt előtte a föld. De maradtak valamelyik Izrael fiai között, akiknek nem osztották valaki az örökségüket, 7 nemzetség. Mondd azért Józsué Izrael fiainak, meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene? Hozzatok hát elő 3 férfiút nemzetségenként, elküldöm őket, hogy keljenek fel, járják be a földet, írják fel azt az örökségük szerint, és térjenek vissza hozzám. Azután osztották fel maguk közt 7 részt, Júda maradjon meg a maga határaiban délfelől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban északfelől. Ti írjátok le a földet 7 részre, hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek ti itt néktek az Úr előtt, ami Istenünk előtt. A hit az el akar téged vinni oda, ahol még nem voltál. A hit el akar téged vinni oda, ahol még nem voltál. És a hit az téged bátorítani fog, mentorálni, hogy van olyan dolog, amelyet el kell foglalnod, és van olyan dolog, amit még nem foglaltál el. Értitek, miről beszélek? Józsué volt az a személy, akinek muszáj volt bátorítani őket, hogy van több, mint amit eddig megtapasztaltak. Általában, amikor a halogatásról beszélünk, néhány elemet hagy mutassak. Az első, a legkisebb százalék a dacos ember, aki dacoskodik. Ezt csinálja. Ismétek ezt a kéztartást? Én nem tudom olyan jól csinálni, de vannak, akik nagyon jól csinálják. Ez az első dolog. Ez egy kis réteg. A második, hogy nem halogat, ez a 30% az átlagban, egy harmad. Vannak aztán a 14%-osok, a tökéletességre törekvők, a perfekcionisták, akik nem akarnak halogatni. Vannak az álmodozók, a 4%, az aggódók, 8%, a kényelmes halogató, 18%, a kríziskeltő, 17%, és a túlvállaló, a 8%. Ezek az ember típusokat úgy felosztották, hogy a halogatás hogyan működik. Tehát a halogatás nem csak úgy működik, hogy aggódsz, van más is. Például az, hogy úgy érzed, hogy krízisben bejutsz, ha eljutsz odáig. Krízis lesz ott az örökség földjén. Krízis. Krízisként éled meg azt, hogy van növekedés a hitben. Krízisként éled meg a hit üzenetét. Krízisként éled meg azt, hogy a személyiséged meg tud változni. Krízis. Gyertek velem. Még itt ezt még elmondom, ami miatt. Felirattatta Józsué az egészet, hogy mit kell csinálni. Leirattatta velük. És a Szent Szellemnek meg kellett mondani Józsuénak, hogy ki hova megy. És a hit is ugyanígy működik, hogy meg kell mutatni a Szent Szellemnek, hogy kinek mi a feladata a világban és az Isten egyházában. Kinek mi a feladata? Ezt nevezzük mi Isten országában lévő funkciónak, hogy az Isten országának, Isten királyságának a tudata, az elméje, az angolul van egy ilyen mondás, hogy mindset, kingdom mindset, királysági gondolkozási minta, megújult gondolkozás, ami alá kell vetned az örökségek miatt az életedet. Mert csak a királyságon belül fogjuk megérteni, mi az, hogy örökség. Azt kérdezed, hogy miért? Miért? Na most menjünk oda. Róma 14. És most beleugrunk a mélyébe. Róma 14. 17. Ismertek ezt az igét? Nem, mert az Isten országa, Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szent Szellem által való öröm. Tehát az Isten igazságát, hogy még mélyebben megértsük, tudnod kell, hogy én most beleágyazom ezt az Isten királyságába. Mondj erre egy áment. Tehát az Isten igazsága az Isten országában van meg. Nem lehet az Isten országától függetlenül megigazulnod, az Isten országától függetlenül az Isten hitét használnod. Mert Isten országában működik az Isten megigazultsága. És a megigazultság az be fog téged vinni az Isten igazságossága a békességbe, és az Isten békessége pedig a Szent Szellem által való örömben. Azt kérdezed, hogy miért nem vagy boldog? Úgy gondolom azért, mert nem érted, és nem fogtad föl, és nem jársz a megigazultságodban. Miért nincs békességed a családodban? Azért, mert a megigazultságod által nem érted el, és nem nyitottad ki a szívedet erre az új láthatatlan lehetséges dologra, hogy Istennel és az emberekkel és önmagaddal békességben éljél. Amen. És mindez az Isten királyságában van belefoglalva. A királyság nélkül nem tudunk gondolkodni, dolgozni az megigazultságban. A megigazultság nem arra való, hogy hitcélokat érjünk el csak, arra való, hogy a királyságban elérjünk hitcélokat. Mi a kettő közötti különbség? Az, hogyha én azt mondom, hogy használni akarom a hitemet, ez nem mindig fog működni, nem mindig egyezik bele a Szent Szellem. Bővebben. Mind olyan emberi gondolat, hamis hit, amikor a teremtmény, azaz te, kényszeríted a teremtőt. A teremtmény rákényszeríti hitcélokra, idézőjelben hitcélokra a teremtőt. Amikor a teremtményt, azaz bennünket, a teremtő elé helyezzük. Mikor van ez? Amikor úgy érezzük, hogy a mi döntésünk független lehet Isten szuverenitásától. A teremtmény tettét a teremtő munkája elé helyezi. Mit jelent ez? Hogy nem értjük azt a szellemi időt, azt az örökkévaló időt, hogy mindent, amit Isten elkészített, az készen van, és a hit ehhez kapcsolódik, és nem a hit hozza létre, amire szüksége van az embernek, hanem a hit az kapcsolódik, eléri azt, ami készen van a mennyek valóságában, a menny királyságában, a mennyek királyságában. Máté használja a mennyek királyságát, Lukács az Isten királyságát. A teremtménynek hatalma van a teremtő fölött. Ez sem a valódi hit. Amikor úgy érzük, hogy a teremtő fölött hatalommal rendelkezünk. Szinte már van egy ilyen tanítás, hogy miénk a föld. Átadta Isten a földet a Zsoltárokban és az Ószövetségben egyértelmű ez. Ez igaz. De ezzel párhuzamosan te nem teheted azt meg, amit csak akarsz a földdel. Ez csak Isten beleegyezésével lehetséges. Isten királyságában hogyan? Hit által, a valódi hit által. Tehát nem változtathatod meg a dolgokat emberi ésszel, emberi akarattal, emberi érzelemmel, emberi tudattal. Nagyon sokan ezekben a területekben, itt lehetne órákon keresztül beszélni, hogy hogyan buktak el. A következő pedig még, amit le akartam fektetni, a teremtmény cselekvése nem kényszerítheti a teremtőt valamire. Tehát nincs olyan erő, amivel Isten aztán végül behódol. Ez manipuláció eszköze. Amikor manipulálni akarjuk Istent, és úgy gondoljuk, hogy ha majd sokat sírunk, sokat böjtölünk, ha majd sokat imádkozunk, akkor majd Isten meghallgat bennünket. Tömegek, milliók vannak az egyházban, akik nem értik a megazultságot, ebből kifolyólag manipulálni akarják Istent. A kis durcás kislányok, vagy durcás kisfiúk, akik nem kaptak meg mindent azonnal. Mert nem értik az örökrendet, ezért gáncsolni próbálják. Tehát Isten országa. Na most, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor kicsit elbizonytalanodtam, hogy te érted-e, hogy mi az, hogy Isten országa. Mi az, hogy Isten országa? A két világ között van oda-vissza egy ilyen átjárás. Nem minden az Isten országában egyértelmű számodra még. Amikor a János 3.3 és 3.5-öt olvassuk evangéliumában, bizony mondom nektek, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Istennek az országát. És ott is utána mondja két versszakkal később, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be Isten országába. Két dolog, ha újonnan nem születsz, nem látod meg Isten országát, a második, hogy nem mehetsz be Isten országába. Ez az Isten országába való bemenetel, ez nem csak az örökké valóságra utal, hanem már most, hogy beleláthatsz Isten dolgaiba. Amen. Tehát Isten országába hogyan tudsz bejutni az újjászületésen keresztül? Ma az egyházban kétes állapotok vannak, nem tudjuk pontosan, hogy ki született újjá valójában, és ki nem született újjá. Ki az, aki azért jár gyülekezetbe, mert meg akar gazdagodni. Ki az, aki azért jár gyülekezetbe, mert meg akarja változtatni a sorsát. Ki az, aki azért jár gyülekezetbe, mert tetszik a zene. És nagyon sok ember nem is él megigazultságban. És amikor azt kérdezem, tudod, hogy mi az, hogy megigazultság? A feleséged tudja, mi az, hogy megigazultság? A gyerekeid tudják, hogy mi az, hogy megigazultság? Azt fogják mondani, hát tulajdonképpen hallottam már róla. És lehet, hogy évek óta külön padcsorokban ülnek az öreg asszony, meg öreg férfiak, most időzőjelben régi keresztényekre gondolok, nincs semmi, nyitjuk, hogy ez hogyan működik az életükben. Milyennek a tulajdonsága, azt is át fogjuk venni ma, hogy mi az, amikor nem működik a megigazultság. Milyen az a személyiségzavaros keresztény, amikor nem nőtt föl a megigazultságában. Tehát a megigazultság az Isten királyságának a munkája. A megigazultság az újjászületés után ér el téged, mert a mennyből, az Isten királyságából újjá vagy születve. A megigazultságnak az alapja az, hogy újjászületett a szellemet, pontosabban fogalmazva, felülről született a szellemet, új szellemet van, és a szellemet gyökér, hálózat a mennybe. A szellemet gyökér a mennyben. A szellemet gyökér a mennyben. Egy olyan kapcsolatot hoztál létre Istennel, az újjászületés által, a Szent Szellemben, amely által kapcsolódhatsz Isten országába. Beleláthatsz Isten országába, és még mi történhet? Bemehetsz Istennek az országába. Óriási. Működhet rajtad Isten országa. Mi három dolgról beszéltünk, ami megmagyarázza mi Isten országa, igazság, békesség és a Szent Szellem által való öröm. Ez fontos, hogy a Szent Szellem által való örömet mondjuk, nem öröm. Tehát nem mindegy, hogy valaki boldog, vagy a Szent Szellem több boldog. Nincs időnk kifejteni. Tehát az egyház az nem azonos Isten királyságával, és még egy igét hoztam neked, de az Isten királysága nagyobb, mint maga az egyház. Zsoltárok 45.6. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Károly tökéletesen fordít. Trónod, ó Isten, örökkévaló, ő az örökkévalóságban trónol, a megigazulás pálcája által uralkodik, ez a királyságnak a pálcája, a királyságnak a rendje. Dicsőség Istennek. Maga Isten is igazságos Isten. És azért vagy megigazulva, mert tulajdonítva van neked, és részesültél ebből az igazságból. Tehát ez nem te vagy az igazság, Isten az igazság, és abból az igazságból kaptál. Ez fontos megemlíteni. Amen? Megyünk tovább, jó? Mi a királyság? A királyság személye van a központban a királyságban, aki uralkodik. A királyság az nem demokrácia. Van területe, van népe, nyelve, kultúrára, rendje, és vannak javai az Isten királyságába. Ebbe a királyságba, miután újjászülettél, nem egyszerű meglátni a dolgokat. Ha egyszerű lenne, akkor nem itt tartanánk. Miért nem egyszerű? Mert az Isten országa az igazság alapú, és az igaz ember él hitből. Tehát ahhoz, hogy belelásd Isten országába, neked a megigazultságoddal kell foglalkozni, majd utána hitbe kell, hogy beletorkoljon az életed, bele fog vezetni a megigazultság a hitbe, és hitből hitbe kell járni, hogy működj az Isten királyságába. Most ez lehet, hogy lehetséges neked, hogy ez alap, azonban mégis az egyház azért tart itt, ahol tart, mert ezt nem tudja befogadni. Nem azért jár az egyház olyan állapotban, amilyen van, szoktak, sokan, sok könyvet írnak erről, milyen állapotban az egyház. Nem foglalkozok ezzel. Olyan vonatkozásban, hogy magammal, és veled foglalkozunk, a hit üzenetével foglalkozunk. De megemlítem azért ezt. Nem a hitednek a gyöngeségével, nem a hitednek a mértéke miatt vagy ott, ahol vagy, hanem a megazdultságodban vetett bizalmad rendült meg, és azért nem tudsz hitben járni. Nem azért vannak problémák az életedben, mert nincs hited. Mert van hited, ha újjászülettél. Belelát egy újjászületett ember az Isten országába, működik Isten országába. Beléphet Isten országába, övi Isten országa a megigazult embernek. Hanem azért, mert a megigazultságodban van valamilyen defekt. Ez azt jelenti, valami korlát meggátolja azt, hogy az légy, aki vagy. Isten országa létrehoz dolgokat az életedben. És a szellemi élet pedig arról szól, hogy amit van, arra rájössz. Nem arról szól a szellemi élet, hogy te kiigazítod magadat. Erről szól a vallás. Igazíts ki magad, és akkor majd megigazulsz. Nem! Az Isten országába, amikor megigazulsz az újjászületés után, az ingyen ajándék. Kegyelemből van. Ingyen ajándék. Amen. Halleluja. Keresztül János idejétől, Máté 11.12. Keresztül János idejétől fogva pedig mind mostanáig, tehát keresztül János az utolsó nagy próféta, egy új korszakot, egy hatalmas nagy szellemi áttörést eredményezett a szolgálata, mert mind mostanáig, azaz a szellemi mosba vagyunk mi is, erőszakoskodnak a mennyek királyságáért, országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Az erőszakoskodók ragadják el ezt. Tehát muszáj, hogy kimozdulj, ahogyan tanítottam Józsuénál a halogatásból, és elkezd kimozdulni a királyság megragadása felé, hogy akard az Isten királyságát. Keresd Istennek a királyságát, Jézus ezt mondja. Keresd Isten királyságát. A Máté 6.33, ha már ezt idéztem, ki tudja a Máté 6.33-ban mi van megírva? Keressétek először, ez fontos, először, mondom, hogy először. Tehát mindenek fölött keresd Istennek a királyságát, És de hozzá van téve még egy ige, és igazságát. Mit jelent ez? Hogy a királyság a megigazultságon keresztül fog megnyílni előtted. Keresétek először Isten országát, királyságát és igazságosságát. Ezt mondja Istennek az igéje. Ahhoz, hogy legyen rá a világrendszeréről, bele kell látnod a királyságba. A hit az látóvá tesz téged. A hit olyan dolgokat mutat, amit eddig nem láttál. A hit olyan dolgokat mutat Isten országával kapcsolatban, amit nem értettél. A hit olyan dolgokat fog értetni. Miért? Mert hit által értjük meg, hogy a világ, ami van, a láthatatlanból állt elő. A hit értett. Mondd valamit, a hit megértett. A hit garancia. A hit garancia. Mit mondtam, mi a fő jelzőm a hitre? Hit a fejlesztőd. Hit a fejlesztőd. A Zsidó 12 alapján pedig van egy nagyon jó hírem. Krisztus kicsoda? A hitünknek az elkezdője és bevégzője. Ez mit jelent? Hogy már fejlesztve van a hited előre, hit által. Isten hisz benned. De ő tudja jól, hogy fejlődni fogsz. Minden szombaton, minden hétfőn, hétköznapokban. Fejleszt Isten, ha engeded. Királyságba belemegyünk egy kicsikét, mert azt kaptam a belső szellemembe, azt a meggyőződést, hogy ahhoz, hogy eredményeket érjünk el hitben, tudnod kell, hogy meg vagy igazolva. Mi hoz eredményeket a kereszténységedben? Szeretnél eredményeket? A megigazult ember hitből való élete. A megigazult ember hitből való élete. Azt tud hinni, aki megigazult, és azt tud igazságban élni, aki fönntartja a hitét. A megigazult él a hite által. Ahhoz, hogy eredményeket érje el, tudnod kell, hogy ki vagy. És tudnod kell, hogyan működteted a hitedet. Hogyan dolgozik benned a hit pontosabban. A királyságban van az újjászületés. Ezért a hitet és a királyságot nem szabad szétválasztani. A hitet és a királyságot nem szabad szétválasztani. Mindent a királyság érdeke alá kell vetned az életedben. Hallod? Mindent. Mindent, Lajos. Azt mondta Jézus, mindent. Ő azért jött, hogy megossza a királyság titkait. Ő azért jött, az volt az ő szellemi úttörő mondata. Keresztül Jánost vitte tovább. Térjetek meg, mert elközelgetett hozzátok Isten királysága, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, mert elközelgetett hozzátok Isten királysága, higgy az evangéliumban. Azaz higgy a jó beszédben, a jó hírnek, azaz higgy az én evangéliumomnak, Jézus evangéliumának. Jézus, amit beszélt, annak higgy. Három elem. Megtérés, királyság, belelátás a királyságba, a harmadik pedig hit az evangéliumban. Az egyiket kiveszed, nem fog működni. Az egyiket kiveszed, nem fog működni. Ha nem látsz bele a királyságban, nem tudsz hitben élni. Nem hiszed el az evangéliumot. Mert csak az a királyságban tudsz hinni. Hogyha belelátsz a királyságba. A megigazulás nem fog működni csak a királyságban. Miért? Mert a királyság hozza létre az identitásodat, nem a világ. Lecseréled a világi identitásodat királysági identitásra. Királysági mindsetre. Kingdom mindset. És van a világi mindset, világi gondolkozásmód. Kétfajta típusú világ van. A világ, amelyet az ördög rendelt és épített föl, Jézus ezt úgy mondja, hogy a sátán királysága. És van, Jézus tanít az ő királyságáról, amit ő hozott el. Nem élhetsz függetlenül a királyságtól, mert azért születtél újjá, hogy belelás a királyságba. Yes! Készen van a látó szemed? Mondj erre egy áment. Készen van a látó szemed? Yes! Készen van a látó szemed. Látod? Látod? Van látásod? Van szemed? És imádkozik Pál ezért, hogy egyre jobban nyissa meg Isten a szemünket. Jelentéktelen figurákká fogunk változni, ha nem akarunk királyságban élni. Egyház azért jött létre, hogy a királyság kulcsait használja. Az egyháznak van adva a királyság kulcsa, hogy használja. Ha a kulcsokat nem használjuk, világi jelentéktelen emberekké silányodunk el, és mi a különbség egy jó világi, azaz normális világi, és egy királyságban nem belelátó ember között, az, hogy a világi az megbízhatóbb, mert a királyságban, aki nem lát és nem érti, hogy mi az, hogy beleszületett Isten királyságába, és nem tud hitből élni, az az embert Isten nem tudja használni. Ja, viszont a világit fel tudja használni az örök rendre, hogy működjön a világ. Lehet, hogy ezt most nem érted. Majd megérted. jobban tud használni egy világi embert, mint egy jelentéktelen keresztényt. Miért jelentéktelen az a keresztény? Azért, mert nem független a királyságtól, holott arra van születve, hogy a királyság embere legyen. És csak a királyságban lesz jelentőséged, csak ott tudsz nyomokat hagyni az egyházban, a királyságból. Az az ember, aki nem tud fejlődni a királyságban, nem lesz építője, teherhordozója, időzőjelben ökre az egyháznak, azokra az emberekre nem tud Isten számítani. Testi emberekké válnak, mert nem lehet rátenni terhet a királyság érdekében. Azok az emberek megfogják az ekét, és visszanéznek, Jézus így tanítja. Megfogják az ekét, amivel húzza az ökör szántáshoz a Józsi bácsinak a szekerét, megfogja, szereti a királyságot, és elnéz. Miért képetes, és mennyire profétai ez a beszéde Jézusnak? Látás. Elnéz. Nem azt nézi, hogy kell szántani, hogy kell Isten királyságában keresztül eredményeket elérni, hanem visszanéz. Úgy, mint Lótnak a felesége. Visszanéz. Nem arra néz, hogy mi van a királyságban. Nem arra néz, mi van a szántásban. Lenéz a természetes világra, a földre, a föld mindig a természetességet jelenti, a világot jelenti, a látás pedig mindig a természet fölöttinek a megnyilását jelenti a Bibliában. Amikor jelentéktelennek mondok egy embert, nem azért jelentéktelen, mert ő magában nem értékes ember, hanem azért mondom azt, mert az ismerete a mennyek országáról zavaros, kicsi, ezért nem is tudja Isten használni az ő személyiségét hit által. A hit az Isten országában működik, csak. Tudsz erre elmondani? Nem fog működni a hit saját magad érdekében. Van a héber és a görög szerint van egy látható és egy láthatatlan égbolt. És van, egyébként a hébernél van egy égboltozatra is egy szó, ami nem a láthatatlan eget fedi, hanem a felhőket. Az egek egei, azaz az egész az úré, három ég van, általában minimum három ég, de vannak, akik többről beszélnek, nem értek hozzá. Az 5 Mózes 10:14 azt mondja, ímé az úré, a te istenedé az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, ami rajta van. Zsoltárok 115:16. Az egek az úrnak egei. De a földet az ember fiainak adta. Zsoltárok 103:11. Mert amilyen a magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Hatalmas. Nagyon nagy a különbség az ég és a föld között. A menny és az ember között. És ezt a kegyelem hála az Úrnak, hogy átfedi, illetve hidat képez. De amire akarok rámutatni. Ími az Úré, a te Istenedé az egek, és az egeknek egei a föld, és minden, ami rajta van. Az Úré a föld. De azt átadta az embernek. De nem azért adta át az embernek, hogy független legyen az Úrtól. Amen. Hanem azért adta át az Úr az embernek, hogy jó vállalkozó legyen. Hogy csináljon egy olyan társaságot, egy olyan munka kapcsolatot Istennel, hogy a földön uralkodjon az ember. Dicsőség Istennek. Innen indul a dolog, hogy Isten összeköti az eget a földdel. Odaadja egeknek ura odaadja a földet Isten az embernek, hogy aztán az ember a mennyből kormányozzon. Mondjak erre példát. A mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Amiképpen a mennyben, úgy a földön is. Miért imádkozik? A Jézus hogyan imádkoztat? Hogy Isten országa, az behatás alá kerüljön az embernek. Akkor hogy van az, kérdezd meg a tőlem, hogy van az, hogy az az ige, amikor arról beszél Jézus, hogy elérkezett hozzátok Isten országa. Azért, mert van olyan dolog, hogy valami itt van, már létezik, de az emberek nem látják. Ezért imádkozniuk kell azért, hogy behatása alá kerüljön az egyház abba, amit nem látnak. Hát azért mondja Efézus 1-ben Pál, hogy nyíljon meg a szívetek szeme, hogy lássátok, mi az ő öröksége. Ezért beszél erről, mert ott van, de nem látjuk. Ott van, de nem látjuk. Éppen megyünk előre. Na most az új szövetségbe belecsúszunk. Amit fontosnak megértenem, fontosnak tartok megértened, hogy a Kolossi 1:13-ban azt mondja az ige, hogy aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átalvitt az ő szerelmes fiának országába. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átalvitt az ő szerelmes fiának országába. Van egy ilyen kifejezés, a Kolossi 1 alapján, Pál, ez is titok, hogy van olyan, hogy szeretett fiúnak az országa. Mi most ebben a korszakban vagyunk, a szeretett fiú korszakába. Majd át fogunk menni később majd az atyának a királyságába. De még ebben a korszakban vagyunk benne. Figyelj, az, hogy hited van, ez nem jelenti azt, hogy nem kell fejleszteni a hitedet. És azt, hogy hited van, ezt nem jelenti azt, hogy nincs szükséged mennyei információkra, hogy fejleszd a hitedet, mennyei tudásból. Mert gáncsolni nem akarjuk az örök rendet, így van, a cselekedeteinkkel. Nem akarjuk azt, hogy tudjuk, hogy Isten királysága újjászült bennünket, de fityet hányunk a örök rendre, és neki megyünk az örök rendnek. Holott nem az Isten királysága szerint akarunk élni. Ki az, aki akar az Isten királysága szerint élni? Ha akarsz az Isten királysága szerint élni, akkor tanulnod kell arról, hogy milyen az Isten királyságának az akarata. Tanulmányoznod kell az igét. Nem tudom, hogy hányan tanulmányoztátok már az Új és Új Szövetséget az Isten királyságával kapcsolatban. Mit mondtam? Az AT 633, ez a specifikus ige, mit mond? Keressétek először Isten országát. Hogyha te nem először kerested Istennek az országát, akkor te valami más keresztél először. És az igazságosságát, a megigazultságot. Halleluja. Egyébként hagyd mondjam el, hogy a Máté 6-ban pont arról beszél Jézus, hogy van két világrendszer, a mamon, és van egy másik világrendszer, a királyság világrendszere, szellemi rendszere. Ez rend, ez egy rend. A másik ige, amit hoztam, az 1 Korintus 15-24, aztán a vég, amikor átadja az országot az Istennek, az atyának, mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Át fogja adni a királyságot az atyának, Istennek a fia. Az új szövetségben minimum 5 fajta ige idő van, de ez mind egyet jelent. A királyság eljött, a királyság azonnal el fog jönni, a királyság jönni fog, a királyság késleltetik, és a királyság átadatik. Nem megyünk tovább, csak információ szintjén mondtam meg, hogyha valaki érett, annak biztos tetszik, hogy így összetudtam foglalni. Van ez a korszak, ez a történelemnek hívjuk, és a történelemben a Krisztus Jézus létrehozta a dicsőséges feltámadásán keresztül az eljövendő királyság új korszakát. Erre várt az egész zsidóság, az egész hebraizmus, erre várt, hogy jöjjön el az Istennek a királysága, csak hogy nem úgy jött el, ahogyan ők gondolták. És itt van az eljövendő korszak. A feltámadás után egy új korszakba léptünk, ez a királyság eljövendő korszaka. Azt mondja Jézus, itt van Isten királysága. Gyorsan eljött Isten királysága. Itt vagyunk benne ebbe a korszakban, az Istennek a királyságában. És ez, amíg itt vagyunk, az egyház itt van és a kegyelem itt van, addig egy ideiglenes korszakban vagyunk, és két korszak létezik. Ez a korszak, amiben élünk a világtörténelem, és van egy másik korszak, ami a világtörténelembe behat az Isten királyságának a korszaka. Két korszak. A világtörténelem korszaka és a királyság korszaka. A világtörténelem előtt is volt korszak, az Isten korszaka volt. Aztán a történelemben pedig néha beleavatkozott Isten monumentális módon, nem mindig. És most, az utolsó időben a királyság fog újra beavatkozni az emberi életben. Meg fog változni az egész ország, az egész világ az Antikrisztus korszakába. Amikor arról beszélünk, hogy menj, mi a menj? Uránusz görögül. Azt mondja Máté 28:18-ban Jézus. És hozzájuk menni Jézus szólalnékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a hatalom, ez a királyság. Övé a földön, és övé a mennyben a hatalom. János 3:5-ben, ezt már olvastuk, hogy ha valaki nem születik víztől és Szent Szellemtől, nem mehet be Isten országába. Tehát tudja jól Jézus, hogy az Isten királyságába tart az egyház, mert az Isten királyságának a kulcsai az egyházé. Mondjatok egy kulcsot Isten királyságával kapcsolatban. Mit tanít például a Máté 16 Péternél Jézus az Isten királyságáról? Néked adom a mennyek királyságának kulcsait. Amit megkötsz a földön, az már megvan kötve a mennyben. Kulcsok. Kulcsok, amiket lehet használni. Ha nem használod a kulcsokat, az azért van, mert nem vagy megtanítva a királyságon keresztül, hogy mit van. Hú, halleluja! Neked használnod kell a kulcsokat. Amíg nem használtál, azért nem használod, mert identitásválságod van. Az imázsod, az identitásod nem egyezik meg azzal, aki vagy Krisztusban. És mivel nem egyezik meg, ezért nem férsz hozzá az imában, sem a kérésekben. Emlékeztek a Jakab levélben, mit tanít az Istennek az igéje Illésről? Azt mondja Illésről, hogy igen hasznos. Szó szerint hatalommal van felruházva a megazdult embernek az imája. És előtte pedig arról beszél Jakab, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt. Hasonló természetű, pontosabban kárral így fogalmaz. Mit jelent, hogy hasonló természetű? Ugyanúgy meg volt igazítva, mint mi. Nem a testi természetére utalott az ige. Mert azt mondja Jakab még egyszer, hogy igen hasznos a megazdult ember imádsága. Igen hasznos. Hatalommal van, különleges hatalommal van felruházva az igaz ember imádsága. És azt mondja Jakab, azért hasonlóak vagyunk, mint Illéshez, mert ő is meg volt igazulva, és mi is meg vagyunk igazulva. Illést hozza be a Szent Szellem, a prófétát, aki Jézabellel konfrontált, és a világtörténelem második legnagyobb prófétája Mózes után. A legnagyobb csodákat tette Illés. A legnagyobb megnyilvánulásokat élt meg az életében, történelmi megnyilvánulások, hogy beavatkozott a történelemben, a világ történelemben Isten rajta keresztül. És azzal hasonlítja össze az egyházat. Azzal az emberrel is egyetlen egy közös pontot mond. Meg volt igazítva Illés. Tehát ez a megigazult ember imádkozhat, hogy az ég bezárjon és kinyíljon. Tehát az égbe bele tud szólni. Az isteni hatásba. Fantasztikus az ember teremtése. Miért nem hisszük el az imáink hatását? Mert nem tudjuk, kik vagyunk. A megigazult ember tudja, hogy kicsoda, mire van hatalma. Úgyis a megigazulás a hittel összekötve mindig eredményeket hoz, és erőt szabadít föl, aktivitást szabadít fel. A hit aktív, a hit aktív, a hit aktív. Áttörést eredményez a hit. Tudod, hogy miért tudod nehezen hallgatni ezt az üzenetet? Mert nem élsz a királyságban. Aki a királyságban él, az ettől az üzenettől tapsol, örvendez és kiabál. Mert a királyságnak élsz. Keresétek először Isten királyságát. Ha ilyen emberek gyűlnek össze egy gyülekezetben, akik Isten királyságának a keresői, belelátnak a királyságba, akarnak belelátni, mert vakként születsz újjászületésben, de képes vagy arra, hogy vakságból kigyere, és látó emberré legyél. Azért nem látsz bele a Isten királyságába, mert rosszul építkeztél. Nem azért nem látsz bele, mert buta vagy, gonosz vagy, bűnös vagy, anyád nem tudom milyen varázslásból jött, és nem tudom milyen átkok vannak az életedben. Nem, nem, mert nem hitted el. Nem tudod, hogy miért születi újjá. Nem ebből az újjászületésben élsz, hanem testi ember vagy. Nézzük, Filippi 3, Lukács 10:20. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek a démonok, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek föl van írva a mennybe. Jézus figyelmeztette őket, és mindig összekötötte őket, hogy nem az a fontos, hogy a menny megnyilvánul, hanem az a fontos, hogy föl van írva a mennybe a neved. Hogy a mennyhez tartozol, nem az a fontos, hogy a mennyből dolgozol. Az a fontos, hogy a mennyhez tartozol. Az a fontos, hogy a mennyhez tartozol. Az a fontos, hogy beleláttok a mennybe. Az a fontos, hogy a kenet rajtadok keresztül tud működni. De nem ez a legnagyobb dolog, hanem hogy föl van írva a mennybe a nevetek. Mindig figyelmeztette őket, hogy mennyei vagy, mennyei vagy. Valószínűleg ez az egyikét ismerjük, hogy ezt mondta, de én nekem van egy meggyőződésem, hogy nagy csodák, jelek voltak, föltámadt Lázár, stb. Leültek enni egy jó kis halat, egy kis pisztrángot, petrezsemes krumplival, majonézzel, és ették ezt a történetet, és biztos vagyok benne, Jézus mondta, jó van Lázár, föltámadtál, oké, nem nagy kunszt Istennek föltámasztani, de a neved Lázár föl van írva a mennybe? Neked értened kell a mennyek királyságához, hiába támadtál föl, hiába gyógyultál meg, attól még nem látsz, barátom. Azért, mert élsz fizikailag, attól nem jelenti azt, hogy szellemi ember vagy Lázár. Látod kell Isten királyságát. Imádkozz ezért, és először keresd Isten országát. Ne azt csináld, hogy kiadsz egy könyvet, hogy föltámadtál. Lefényképezed magadat, beteszed. Ilyen voltam kiskoromban, 5 éves koromban, 15, 20, 25. Ekkor gazdagodtam meg, és ekkor haltam meg. Filippi 3:20. Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ez egy mennyi identitás. Ez egy mennyi állampolgárságra mutat, hogy nekem van egy országom. Van egy királyságom. A hit az nem hoz olyan identitást önmagában, amit vársz. A királysághoz identitást. És hit által érsz a királyságban. A hit fog identitást hozni. Különben egy ilyen gyökértelen zabi gyerekké változunk, vagy egy ilyen fattyúvá, aki keres célokat a hitének, de nincs gyökere. Fattyú. Fattyú szellem. Mert nem a királyságot keresi, nem a királyság identitásában él, nem a királyság változtatta meg a mentalitását, hanem a hit céljai. De az nem fog megváltoztatni, az csak eldegenerál a hit cél önmagában. Pláne, hogyha nem is kapod meg, az még jobban megdegenerál. Eldegenerál, megdegenerál. Arra lőjön. Romolhatatlan, 1 Péter 1:4, romolhatatlan, szeplőtlen és hervatalatlan örökségre hívott el bennünket az Úr, amely a mennyekben van, föntartva számunkra. Mi ez a romadatlan, szeplőtlen és hervatlan örökség? Ebben benne van a megigazultság is. És ez fönn van tartva számodra. A menny is fönn van tartva, az Isten királysága is, és az Isten igazságossága is. Halleluja! Készen van a megigazultságod. És ha vétkezek, akkor mi történik a megigazultságommal? A bárány vére által igazultál meg, a bárány vére által van föntartva a szellemi életed, és mivel ki vagy választva, ezért jogod van ahhoz, hogy újra a bárány vére által megigazításba újra benne legyél. Hogyan? Hogy újra megigazít téged Isten? Újra újjászületsz, mikor vétkezel? Nem. Nem. Nem, hanem te elveszed azt a jogodat, hogy megtérhetsz, és visszatérhetsz oda, ahol elveszítetted a jogosultságodat. A megazultságnak az ellentétpárja a jogtalanság, a gonoszság, jogtalanság. Tehát azok az emberek, akik elveszítik az megazultságukat, azokat Isten igéje úgy mondja, hogy kegyelem alatt megvan még a lehetőség, hogy helyreálljon, mert egyszer már Jézus Krisztusban újjászülettek, de jogtalan cselekedeteket kezdenek élni. Mert nem a megazultságot érvényesítik, hanem a jogtalanságot. Tehát a személyiségedben két dolog történhet. Vagy megigazultságban élsz, vagy jogtalanságban élsz. Az új szövetségben, az Isten királyságban nincs olyan, hogy valaki nem ért a megazultsághoz, de hát van ilyen, ő nem annyira ért hozzá. Ő olyan magyar. Efézus 1.3. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Hol vannak ezek az áldások? Az Isten királyságában. A mennynek a kivetületében. A negyedik dimenzióban vannak az áldások, testvérem. Az Isten királyság. Nem a hitben vannak az áldások, nem a megazultságban vannak az áldások. Miről taditok a királyságot? Ott vannak az áldások. Oda kell neked fölmenned, bemenned hitáltal. A szellemed képes rá. Mire képes a szellemed? Hogy lásd a mennyekben félretett áldásokat. Megáldott minket már minden szellemi áldással. Ott van az örökséged. Ezt le akartam tenni, ezt a fundamentumot, hogy az megazultság csak a királyságban fog működni. A világ az ki fog fosztani. A megazultság pedig föl fog építeni.